Június 21 és 24-e között papi lelki gyakorlat volt Petőfi Szállás Pálos Szentkúton. A lelki gyakorlatot dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2-es számú keresztény bölcsöleti tanszékének tanszékvezető professzora vezette. Következő műsorunkban a 7. elmélkedést hallhatják, melynek témája a test és a világ.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jöjj el, Szentlélek Úristen, hívunk téged ennek az elmélkedésnek a kezdetén. Légy jelen bennünk és körülöttünk, formáld a gondolatainkat, formáld mindazt, amit mondani akarok, és formáld mindazok szívét, akik ezt befogadják. Az, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz, a te sugallataidat be tudjuk fogadni, és aztán azokat a sugallatokat, amiket megkaptunk, befogadtunk és felismertünk, majd tettekre is tudjuk váltani, ezt kérjük tőled. Légy velünk, Szentlélek Úristen. Amen.
Amen.
A következő elmélkedésnek azt a címet adtam, hogy a test és a világ, és egy kicsit arról szeretnék elmélkedni, amit az a színtér jelent, amit világnak nevezünk, az a helyszín, amiben élünk. A test pedig annyiban érdekes, mint ami hát az a helyszín, vagy az az összefüggés, ami bennünket a világhoz köt, a világhoz kapcsol. Hát kevéssé a bűnről, vagy a bűnös értelemben vett világról szeretnék elmélkedni, mint inkább erről a helyszínről, amihez tartozunk, amihez a test is köt bennünket, a tér és az idő világáról, ami mulandó. Olivier Clément írja egy helyen, Clément egyébként nagy 20. századi bizánci ortodox teológus volt, 6. Pál pápa, vagy Athenagorasz pátriárka barátja, és a Kérdések az emberről című könyve megjelent magyarul is, előkészületben van egyébként más szöveg is tőle hamarosan. Szóval ő írja egy helyen, hogy a történelem bizonyos perceiben az evangéliumi maximalizmus a vértanúról a szerzetesre tevődik át, máskor viszont a szerzetesről a vértanúra. Ez a Kérdések az emberről című könyve 103. oldalán olvasható. Nyilvánvalóan arra utal, hogy a kereszténység első századaiban az evangéliumi maximalizmus a vértanúságban fejeződött ki, azoknak az életében vagy életén keresztül, akik aztán az életüket is adták a hitért az üldözések évszázadaiban. Aztán, amikor az üldözések évszázadai véget értek, akkor az evangéliumi maximalizmust keresők, vagy ezt a radikalitást keresők, ugye kivonultak a sivatagokban, Egyiptomban és Szíriában azért, hogy a legradikálisabb evangélium melletti elköteleződést keressék. És ott Clément teológus ugye meglátja ezt a ritmust, hogy a vértanú és a szerzetes, a radikalitásnak a helye, mind a kettő, vagy a radikalitásnak az életformája, és időről időre a kereszténység századaiban ez váltakozik, vagy pulzál egy bizonyos ritmusban, hogy mikor, kinek az életében valósul meg az evangéliumi maximalizmus, vagy radikalitás. Az üldözések idején a vértanúságban, üldözések híján, a maximális áldozatvállalásban, a szerzetes életében. Éppen az emlékezés előtt néztem meg, hogy mögöttem ugye Remete Szent Pál szobra van, és az ő erekéje is ott van itt a szobor mellett. Ugye ő ennek a világból való kivonulásnak az egyik korai példája. Na most mi egyházmegyés papok vagyunk, ugye nem szerzetesek, hogy vértanúk-e azt még nem tudjuk, minden esetre a mindennapoknak a fehér vértanúsága az a miénk, de hát nem a világtól elvonuló szerzetesek vagyunk. Mégis talán miénk ez az idegenség, ami a testhez és a világhoz való viszony, ugye már nem tartozunk ehhez a világhoz, erről elmélkedtünk az előző napokban is. Már nem tartozunk ide, tehát az elköteleződésünk valahová máshová von bennünket. És aztán, ahogy Olivier Clément folytatja az elmélkedést, az megint csak egy érdekes gondolat, mert azt írja, hogy idézem, a szerzetes valójában azért nem házasodik meg, mert meg akarja rövidíteni az időt. Mások időben való megszületését azzal akarja helyettesíteni, hogy önmagát hozza a világra az örökké valóságban. Én kevés olyan szép mondatot olvastam, amiben talán a papinőtlenséget meg lehetne mélyen fogalmazni. Ugye ő szerzetesről ír, de valójában ez mindenkire igaz, aki nem házasodik meg az Isten országáért, hogy meg akarja rövidíteni az időt, ahelyett, hogy másoknak adna e világon életet, önmagát hozza a világra az örökké valóságban. És meg akarja rövidíteni az időt, mintha véget érne a történelem egy kicsit ebben az életformában, és elkezdődne az örökké valóság, aminek szenteljük az életünket, és aminek hát érdekében vagy értelmében nyer egyáltalán jogalapot, vagy értelmet az az életforma, amit mi képviselünk, hogy az odaállt valókkal akarunk foglalkozni. És ugye csak abban az összefüggésben van értelme a mi nőtlenségünknek. Tehát az, aki így az Isten országát keresi, és az életét nőtlenül erre áldozza, meg akarja rövidíteni az időt, vagyis azt akarja, hogy véget érjen a világ. Azt akarja, hogy az a helyszín, amihez a test köt bennünket, az véget érjen. Meg akarja rövidíteni az időt. Nyilván nem tesz konkrét fizikai lépéseket azért, hogy az idő véget érjen, a világ véget érjen, de a szomjúságunk, a várakozásunk az erre épül, ezért az egyedüllét, ezért a nőtlenség, hogy az a világ előbb elkövetkezik az életünkben, és igazából már odaátra vágyakozunk. Tehát ez az evangéliumi maximalizmusnak a kifejeződése, a hősiességnek, a mélyebb áldozatvállalásnak, annak az evangéliumi radikalitásnak, amit hát megpróbálunk a magunk esendő módján, de időről időre megélni. Tehát itt élünk ebben a világban, és mégis máshová köt a figyelmünk, máshová köt a vágyunk, és ezért nagyon hát konkrét lépéseket is tettünk akkor, amikor lemondtunk a családról. Ugyancsak a zsidó levelet hadd idézzem, a 11. fejezetnek a 33-tól a 38. verséig. Ugye itt a zsidó levél még azokról beszél, akik az Ószövetségben a hit példái voltak, akik előttünk jártak, és a hitről tettek tanúbizonyságot, ugye kezdve Ábrahámon, a pátriárkákon át, Mózesen keresztül, Józsefen, stb. És ugye sorolja, vagy a bírák ugye sorolja a zsidókhoz itt levél azokat, akik a hit tanúi voltak. És aztán itt van ebben a néhány versben néhány olyan jellegzetesség vagy tulajdonság, ami aztán már nem is csak az ószövetségi igazakra vonatkozhat, hanem vonatkozhat mindenkire, aki az evangélium igézetében él és meg akarja rövidíteni az időt. Idézem. Akik, itt sorolja ugye a neveket, és akik, mivel hittek, legyőztek országokat, igazságosságot cselekedtek, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, elfojtották a tűz erejét, megmenekültek a kard élétől, felgyógyultak betegségükből, diadalmaskodtak a harcban, megfutamították az idegenek táborát, így nyerték vissza asszonyok feltámadás által halottaikat. Egyeseket kínpadra vontak, mégsem fogadták el a szabadulást, hogy jobb feltámadást nyerjenek. Mások meg gúnyt és megvesződést szenvedtek, ezen felül még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kard érre hányva megölték őket. Szerte bújdostak, juhok és kecskék bőrében, szűkölködve, szorongatást szenvedve és nyomorogva. Akikre nem volt méltó a világ, sivatagokban bolyongtak, hegyek közt, barlangokban és a föld üregeiben. Ugye az első néhány sor az Isten csodajelei, valami diadalmas analízis, analízise annak, ami történik közöttünk, ugye csodák, erő megnyilvánulások, Isten jelei megmutatkoznak a szentek, az igazak életében. A szöveg második fele pedig már ugye az üldöztetés, a kitaszítottság, az e világhoz nem tartozásnak az összefüggése, amit leír. És ugye az utolsó mondat olyan szép, akikre nem volt méltó a világ. Sivatagokban bolyongtak, hegyek között, barlangokban és a föld üregeiben. Akikre nem méltó a világ, ugye a szentek, akik nem ehhez a világhoz tartoznak. És a testről és a világról próbálunk elmélkedni, úgy, hogy közben tisztában vagyunk azzal, hogy amiben belekóstoltunk, arra nem méltó a világ. Az már nem ehhez a világhoz tartozik. Megint csak a már igen és a még nem állapotában vagyunk, hogy Pál apostol többször is emelkedik erről, szeretnék már oda át lenni, de tudom, hogy még dolgom van itt, és még itt kell maradnom. Meg akarjuk rövidíteni az időt, a világ nem méltó ránk, és mégis még ebben a világban élünk, de már nem egészen úgy. Ugye a világosság fiai a világban élnek, de már nem egészen úgy, hanem egy kicsit már a másik világhoz tartoznak, és annak az erejében, annak az erőterében hoznak döntéseket, cselekednek, vagy cselekszik rajtuk keresztül Isten. Így igaz ennek a szöveghelynek az első fele, hogy valóban csodák, erőmegnyilvánulások, hatalmas dolgok történnek körülöttünk és bennünk, Isten cselekvése által. Lehetőségünk van arra, hogy szabadok legyünk, mert, és ez különösen igaz valóban a nőtlen papságra, mert nem köt bennünket semmi ehhez a világhoz. Lehetőségünk van egy sokkal nagyobb szabadságra, lehetőségünk van például arra, hogy bármikor bárkinek adjunk. Nem kell azon gondolkodnunk, hogy a családunk szájából veszük el az adományt, hanem oda tudunk fordulni a szegényekhez. Lehetőségünk van arra, hogy úgy halljunk meg, hogy ezen a világon semmi nem marad utánunk. Eszembe jut Futó Károly atya, talán néhányan ismertétek őt, aki után szó szerint nem maradt semmi, de igazából soha nem is volt semmije. És nem azért nem volt semmije, mert hogy ő elosztogatta, hanem egyszerűen neki nem volt semmije. Tehát, hogy ezt így nem akarom kikarikírozni, de úgy élt egy papunk, hogy, és biztos tudtok sok ilyen példát, hogy ő neki nem volt semmije. És úgy is ment el. Valahol az időtlenség, a túlvilág az elkezdődik annak az embernek az életében, aki ilyen értelemben szabad tud, szabad akar lenni. Nem kell majd utánunk, vagy az volna jó, ha nem kéne utánunk konténert tolni a plébánia ablaka alá, hogy aztán oda mindent ki lehessen dönteni, ami utánunk maradt, az a sok szemét, hanem olyan szabadon élni, hogy semmi nem maradjon utánunk. A bankszámlánkon se talán, a szobánkban sem, hogy végül minden feleslegessé váljon. Ugye nincsenek e világi bevonódottságaink, nincsenek e világi elkötelezettségeink. Aki így él, annak az életében egy sokkal nagyobb szabadságra is van lehetőség, és ennek meg kell tanulnunk örülni. Hiszem, ezt meg kell tanulnunk értékelni, ezt a végtelen nagy szabadságot, ami nem hazárdírozás, amikor az ember tényleg azt mondja, hogy nincs. Gondolom, hogy a jövő miatt aggódjak. És nem a hazárdírozásra vagy a felelőtlenségre gondolok, de gondolok egy nagy belső szabadságra. Néhány hete látogattam meg Kisújbányán Varga Ferencet, aki ott remete életet él. Lehet, hogy őt is ismeritek néhányan. Feri arról, vagy róla azt kell tudni, hogy ő egy Munkácsi Díjas szobrászművész, aki amit a szobrászat területén meg lehetett csinálni, vagy el lehetett érni, azt megcsinálta. A karrierjének úgymond a csúcsán tényleg a top 10-ben benne volt a magyar szobrászok között, azon túl, hogy Munkácsi Díjas ezt tanította az egyetemen, és ezt jó értelemben, de nagyon progresszív dolgokat készített. Ezért mondom, hogy jó értelemben, mert megpróbált elmenni a szobrászat a kifejezésnek a határaig, és nagyon hiteles és ilyen értelemben hiteles és progresszív szobrokat és munkákat készített. Csak saját bevallása szerint éppen azért ment ennyire előre, és kereste a hiteleset, az igazat, és így kereste a progressziót, mert nem tudott megnyugodni abban, hogy amit csinál, az igaz-e. És így jutott el aztán oda, hogy ebben az alkotó művészetben az Istennek szentelt munka lehet egyedül hiteles, és azon belül is az ikon, mert annak a teológiáját mélyen feltárta, megértette a második nicei zsinatnak, a képrombolást elítélő zsinatnak a teológiáját mélyen befogadta, és aztán így jutott el oda, hogy fogadalmas remete lett a Pécsi Egyházmegyében, és legismertebb munkái most a magyar széki kármelitáknak a kápolnája, az ahhoz tartozó festmények és szobrok. Na nem Feri életművét szeretném ismertetni, csak azt, hogy én azért kerestem meg őt, mert pont ez a hitelesség foglalkoztatott, hogy hogy jut el oda egy alkotóművész, hogy mindaz, amit csinál, az kevés, vagy mindaz, amit csinál, az öncélú, még akkor is, ha értékes, és legtöbben beírjuk azzal, hogy értékes dolgokat csináljunk, de nem megyünk el radikálisan így a falig, hogy kimondjuk legalább magunknak, hogy hát azért mindez öncélú, mindez rólam szólt, mindez az önkifejezésről szól. És az egyetlen, amikor el kell mennünk a falig, és az egyetlen, ami hiteles, az az, ami már nem rólam szól, ami már nem az önmegvalósításról, az önkifejezésről szól, és már csak nem is azért, mert az önmegvalósítás és az önkifejezés nem fontos. Tudjuk jól, hogy sokszor nagyon fontos, mert kellenek az életben kapaszkodók, de hogy ez annyira rövid távú. És egy ponton az önkifejezés és az önmegvalósítás annyira az e-világhoz tartozik, és annyira az, amit úgy is magunk mögött kell hagynunk, hogy az igazi önkifejezés és önmegvalósítás az az önmagunkról való teljes megfelejtkezés lesz. De ez csak akkor lehetséges, hogyha végigjártunk ezen az úton, és akkor már nem önmagunk körül forgunk, hanem tényleg az önmagunkról való teljes megfelejtkezésben szabadultunk fel igazán. Ez az életszentség, amikor a világ már nem köt meg bennünket, amikor teljes szabadságban járunk a világban. És hát Feri valahogy ezt keresi, és ez engem megérintett, vagy megragadott, hogy mi az, ami igaz és hiteles, és az az igaz és hiteles, amit ő Istennek csinál, és amit már nem ír alá, ami már nem róla szól, ami már nem önkifejezés, hanem egy egyetemes kánon, az ikon szabályaihoz igazodó kánon, ami már nem akar megfelelni a kortárs művészet elvárásainak, vagy a kortárs művészeti piac trendjeinek, hanem ez már nem érdekes. És hát a mi életünkben is valami ilyesmi zajlik le folyton. Ugye azért beszélünk arról, hogy fúgaszékuli örök futás, futás a világ és az evilági összefüggések elől, nem azért, mert azt lenézzük, vagy üresnek tartjuk, talán még ez se jó, nem azért, mert azt lenézzük, hanem azért, mert egyszerűen már érezzük, hogy nem ez a fontos, hanem valahol máshol van a szívünk. És amennyiben ezt a világot használjuk és értékeljük, akkor ezt annyiban használjuk és értékeljük, amennyiben számunkra ez a túlvilág szempontjából, vagy a túlvilághoz képest szükséges és értékes. És akkor talán, amikor az ember szentként él ebben a világban, vagyis már nem e világhoz ragaszkodva, akkor ez a világ is megnemesedik. Tehát ezeket az összefüggéseket nemessé tesszük. Hadd szabadjon idézem Hamvas Bélát, tudom, hogy nem szent, és azt is tudom, hogy az ő gondolkodásmódja távol áll a keresztény gondolkodásmódtól, bár azt hiszem maga Hamvas keresztény volt, sokszor így fogalmaz, hogy nem vagyok vallásos, nekem az egész kell. De ebben van valami hiteles keresés, azt hiszem. Szóval Hamvas egy ilyen furcsa történet, de hadd szabadjon őt idézem, mert ahogy a világhoz viszonyul, az azt hiszem nagyon mély és hiteles, egy bizonyos pontig. 1943-44-ben írja meg szerintem a legérdekesebb szövegét, a Scientia Sacrát, amiben hát ír az evilághoz való viszonyunkról, és hát az is érdekes ugye a Hamvasban, hogy őt ugye sosem adták ki, és nem is lehetett meg az a reménye, hogy őt valaha publikálják, tehát ő az időtlenségben írt, mert az íróasztalfióknak írt, vagy még annak sem, nem is azért írt, hogy ez fönnmaradjon, hanem írt, mert valami belülről hajtotta, de őt igazából a keresés hajtotta, és nem az, hogy valaha ezt el fogják ismerni, ki fogják adni, vagy olvasni fogják, hogy valakivel meg tudja osztani, vagy meg tudja tanítani. Ilyen értelemben ez legalább annyira érdekmentes, mint amire az említett szobrászművész törekszik, hogy totál érdekmentes legyen. És ez az életszentségnek egy jele, amikor valami érdekmentes, mert már nem köt ide semmi. Na szóval Hamvas a Scientia Sacrában. A hatalomról beszél, azt mondja, amely, és itt elsősorban a politikai hatalom összefüggéseire kell gondolni, amely nem egyéb, mint a sokaság világában a sokaság féken tartása a törvény erejével. Fegyverrel, erőszakkal, ahogy éppen lehet, ahogy a kényszer, az ananké parancsolja. A hatalom merő anyagi tett, és önmagában sem értelme, sem igazsága nincsen. Ugye eddig az első kijelentés. Talán nem emlékezhetünk arra, hogy sokan modern, illetve 20. századi filozófiában a hatalom akarását tartják ugye az ember alapvető mozgatórugójának. A hatalom az, ami e világhoz köt, amikor érvényesülni akarsz. A hatalomvilága, a sokasság világa, a politikum világa, a jogok, a társadalmi nyilvánosság világa, amelyben szükség és nyüzsgő zűrzavar uralkodik. Ez a közösségi összefüggéseink világa, ahová az ember kötik a szükségletei. Ezen a szinten igényeinek kielégítése jelenti az ember méltóságának érvényesülését. Hiszen benne tudunk ebben ragadni, hogy igényeinket kielégíteni, hogy aztán a méltóságunkat elérjük, vagy hogy egyáltalán érezzük a saját méltóságunkat. Hambas szerint, akik így élnek, idézem, az anyagi természetben élő emberek, akiknek sorsát a hivatás, a testhez kötött öröm és a külsőségekkel járó becsvágy tölti be. Ezek ugye nem feltétlenül rosszak. Hivatás, testhez kötött öröm, külsőségekkel járó becsvágy. Azonban azt mondja Hambas, az ilyen ember léte különösebb éberséget nem igényel. Célját az egészség, a szaporodás, a táplálkozás jelenti. Akkor is, ha ezen a szinten jelen van a tiszta polgári erkölcs igénye, a jó ízlésre vagy a humanitásra való törekvés, miközben némi önfegyelem, szociális érzék és komoly józanész is jellemzik a hétköznapok világában a hatalom szorításában élő embert. Ugye lehetne ez most pejoratív értelemben a tisztességes családapa, az evilági biznisz, az üzlet embere, aki becsületes és odafigyel, megpróbálja kialakítani az evilági összefüggéseit. De most egy kicsit ennél tovább mentünk, mert ez az összefüggés a sikeres üzletember, a becsületes családapa, a törvénytisztelő polgár, ez az összefüggés mind fontos lehet, de egy picit tovább mentünk ennél, mert ez az összefüggés még ugye különösebb éberséget nem igényel. Amit mi akarunk tenni, vagy amit mi teszünk, az pont ennek, anélkül, hogy lenéznénk a tisztességes polgárt és a becsületes családapát, de pont ennek egy kicsit a megváltoztatása, a hátrahagyása. Azt mondja Hambas, hogy ez a türelmes béke magánya. Egészen más valóság, amely túl van a mindennapi összefüggéseken. A mindennapokban hatalom van, erő van, tehetség van, rátermettség van, ügyesség van. Ezt mondja, de magasabb létszínvonal nincs. De tőlünk mindig ezt felek, legyünk ügyesek, legyünk kreatívabbak, szervezünk meg jobban dolgokat, intézzünk el ügyesebben dolgokat, pályázzunk, nem tudom, hogy több ember jöjjön, legyen jobb a honlapunk. A hatalom, az erő, a tehetség, a rátermettség és az ügyesség világa ez, de ebben magasabb létszínvonal nincs. Létezik azonban egy az ember életével szemben támasztott magasabb igény, a mindennapi elkötelezettségei felett éberen örködő családfőnél több, aki ennél több óhajt lenni, az az élet magasabb fokára akar lépni. Mondom anélkül, hogy lenézném vagy elutasítanám az evilágot, a tisztességes polgár, a családapa életét, egy kicsit többre vágyunk. Valami fajta belső éberségre, a türelmes béke magányára, a figyelem magányára. Itt kezdődik valahol, hogy belekapcsolódunk valami egyetemesbe, hogy elkezdődik az életünkben az üdvesség, az Isten országa. Tehát a világ úgy hagyatik hátra, hogy mégis benne vagyunk, és mégis felemeljük azt. A világ úgy lesz értéktelen, hogy mégis azáltal, hogy elhagytuk és benne vagyunk, rettentően értékessé tesszük azt. Megfogott a Nehemiás könyvének a elsősorban a 4.-5. fejezete, csak egy kicsit ismertetem, ugye az a szituáció, ha megtalálom. Ugye az a helyzet, hogy a babiloni fogságból haza engedték a népet, és elindul az újjáépítés. Nehemiás, mint nem tudom, talán intéző, vagy valamilyen pozícióban, ugye vezeti az újjáépítést. És hát azzal szembesülnek, és a 4.-5. fejezet ebből a szempontból a legdrámaibb, hogy visszajönnek, és Jeruzsálem romokban, a falai nem állnak, a templom romokban. És akkor mit kell csinálni? Hát először újjáépíteni a falakat, aztán a templomot. És ez hogy megy? Hát ez úgy megy, hogy a környékbeli népek egybegyűltek, és felvonultak, és hadakoztak Jeruzsálem ellen, cselt akartak vetni neki. Erre mi Istenhez könyörögtünk, és éjjel-nappal őrséget állítottunk ellenük a falra. Tehát megy a újjáépítés, zajlik a falak építése, és közben folyamatosan kisebb törzsek kívülről támadják a várost. A újjáépítés közben a falakra őröket állítanak, hogy a külső támadásoktól meg tudják menteni az építkezőket. Aztán igen, innentől kezdve az ifjak fele a munkáján dolgozott, a másik fele pedig lándzsával, pajzsal, íjjal és vértel felszerelve harcra készen állt. Hát egy kicsit úgy éreztem, amikor ezt olvastam, mint amilyen a mi életünk, hogy építkeznénk befelé, és közben lándzsával, vértekkel, pajzsokkal, harcra készen kell állnunk, mert körbe vagyunk véve mindenféle támadással. De ezzel nincs vége a szituációnak, a következő az, hogy mivel ugye most költöztek vissza, még nincs termés. Nincs az előző évi termés, még nem állt be a termelésnek a rendje, és ezért nincs mit enni. És éppen ezért nagyon sokan éheznek, és akik gazdagok, vagy valamilyen formában termésre tudtak szert tenni, azok elkezdik uzsorával megbénítani a szegényebbeket, azok elkezdik kihasználni a szegényebbeket, vagyis elkezdenek nyerészkedni a szegényebbeken. És akkor Nehemiás ugye fölháborodik, hogy itt vagyunk mi. Éjjel-nappal dolgozunk. Ráadásul ugye a fizetésünket sem vesszük föl. Azt mondja, nem vettük fel azt a járandóságot sem, amely a helytartót megilleti. Nem vettem fel a helytartói járandóságomat, mert a nép amúgy is nagyon szegény volt. Szóval mi így csináljuk. Meghozzuk ezt az áldozatot. Ti pedig itt nyerészkedtek a szegényeken. Tehát azt mondja, hogy van egy építkezés, az körbeveszi egy belső gyengeség és a külső támadás. Hát azt hiszem, mintha a mi lelki építkezésünk volna, hogy próbálunk Isten előtt valamifajta belső építkezésbe kezdeni, a lelki életünket ápolni vagy őrizni, miközben belül minden ott van újra és újra a bűn, a kihívás, a saját emberi gyengeségünk, ugye a nép is ilyen volt, gyenge volt, miközben azért teszünk hősiességeket, nem vette föl a fizetését, és miközben folyamatosan kívülről is támadnak bennünket elvárásokkal, kihívásokkal, a változó világ, stb. Tehát úgy vagyunk jelen a világban, hogy egy folyamatos nyugtalanságban. Úgy vagyunk jelen ebben a világban, hogy folyamatos nyugtalanság ellenére kell építkeznünk, és mégis építkezünk. És talán ezt jelenti, hogy egy magasabb összefüggésben élünk már, ez a türelmes béke magány, hogy ennek ellenére mégis építkezünk, és mégis meg vagyunk győződve arról, hogy ennek az építkezésnek van értelme, hogy ez az építkezés ez az Isten országának szól, és nem az e világnak szól, hogy ez hosszú távon érdekes, hogy ez már a túlvilág kezdete. Építkezünk, mert meg akarjuk gyorsítani, vagy le akarjuk rövidíteni az időt. Építkezünk, mert siettetni akarjuk az ország eljövetelét. Építkezünk, mert szenté akarunk válni, és az a szentség éppen az idő siettetése. Talán arra gondolnék ennek az elmélkedésnek a végén, hogy ha valóban úgy akarjuk elhagyni ezt a világot, úgy akarjuk sietetni az időt, hogy közben ebben a világban élünk, hogy közben megszenteljük a tevékenységünket, de már meghaladva azt, az érdekmentességben, az önzetlenség horizontján, akkor talán érdemes ezen a ponton számot vetnünk azzal is, hogy milyen konkrét elhatározásokat teszünk a lelki gyakorlat végén. Ugye mindig vannak bennünk érzések, elhatározások, belelkesedünk, és az elhatározások sokszor csak általánosak. Hát, hogy most jobb ember leszek, vagy most megváltozom. Ezek általános elhatározások. De ha tényleg építkezünk, akkor jó ilyenkor konkrét elhatározásokat is tennünk. Nem, nyilván nem erőltetni, és nem kötelező, nem is kell beszámolni róla senkinek, de egy-egy konkrét elhatározás nem sokat, ilyenkor megtenni jó. Mostantól minden nap elolvasok egy fejezetet a Bibliában. Mostantól megpróbálom figyelmesebben végezni a zsolozsmát, stb. Mostantól lehet, hogy fogok péntekenként bőjteni. Nem tudom, de gondoljatok arra esetleg, vagy vessünk azzal a számot így a lelki gyakorlat vége felé, hogy milyen konkrét elhatározásokat tettem, milyen sugallatokat kaptam, mi az, amiben építkezni tudok, mert az időt úgy lehet sietetni, hogyha tényleg történik valami. Ez nem egy irodalmi kép, vagy nem egy ilyen szép gondolat, amiről el lehet merengeni, hanem ez cselekedet. És a cselekedetben, az apró pénzre váltásban, a mindennapokban életre váltásban történik és zajlik. Tehát ez talán az utolsó gondolatom most, hogy vessünk azzal számot, így a lelki gyakorlat végéhez közeledve, hogy mi az a konkrét elhatározás, ami engem Isten hív, amit meg kell tennem. Jézusunk, én hálát adok neked, hogy egy magasabb életre hívtál bennünket, egy értékesebb életre hívtál bennünket, az élet teljességére hívtál bennünket. Én hálát adok neked, hogy nem akarod, hogy ennek a világnak, az érdekeknek a rabjai legyünk. Nem akarod, hogy a bírvágynak, az elismerés utáni vágynak, a céljainknak a rabjai legyünk, hanem azt akarod, hogy teljes szabadságban éljünk. És erre a papi egyedül létünkben, nőtlenségünkben különös erővel hívtál meg bennünket, hogy elkezdődjék az életünkben Isten országának teljes gazdagsága. Kérlek, erősítsd meg bennünk az elhatározásokat, és építsd a szívünk városát, bennünk az országot. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Június 21. és 24-e között papi lelki gyakorlat volt Petőfi Szállás Pálos Szentkúton. A lelki gyakorlatot dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2-es számú keresztény bölcsöleti tanszékének tanszékvezető professzora vezette. Önök a 7. A Test és a Világ című elmélkedést hallhatták. A következő befejező rész holnap 22 órától hangzik el. Tartsanak velünk!